Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 23-án kedden. A mai műsor első részében azt járjuk körbe, hogy a kormány a költségvetés kiigazító, megszorító lépések után miért költ 350 milliárd forintot a Vodafone felvásárlásra, és mindez hogyan hat vissza a költségvetésre.
Csodálkozhatnak is a hallgatók vagy az olvasók, hogy ilyen könnyedén úgymond elkölthet 350 milliárd forintot, miközben május-június óta azt hallják, hogy milyen nehéz helyzetben a költségvetés, rendeket tenni az egyensúlyt, közösen terhet kell vállalni, ha jól emlékszem. A kormányinfón hangzott el az a mondat és indoklás, hogy most jelen esetben mindenkinek a tervállására szükség van, amikor a rezsicsökkentés módosítását és gyakorlatilag a rezsiemelést jelentette be a kormány. És ehhez képest hathat most visszásan, főleg a lakosság szemében az, hogy 350 milliárd forintot mond elszór erre a célra a kormány.
A témával kapcsolatban Csiki Gergelyt, a Portfolio lapigazgatóját kérdezzük. Az adás második részében a Portfolio szerdán megjelenő heti podcastjéből hallhattok egy rövid részletet, amiben Palkó Istvánt, a Portfolio pénzügy robotának vezető elemzőjét kérdeztük arról, hogy egy friss felmérés szerint hogyan helyezték el a pénzüket a magyar háztartások. A teljes adás holnap jelenik meg a Portfolio Podcast csatornáján. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist augusztus 23-án. A Checklist tegnapi adásában részletesen foglalkoztunk a Vodafone felvásárlásával, ami a magyar állam részéről 350 milliárd forintos kiadást jelent, miközben az elmúlt hónapokban olyan kormányzati intézkedéseket láthattunk, mint az új különadók kivetése, rezsiemelés, állami beruházások elhalasztása, kataszigorítás, stb. Most azt járjuk körbe, hogy dől el, mire van és mire nincs pénz, mennyire konzisztens a hazai fiskális politika. A témával kapcsolatban vendégünk Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója. Szia Gergő, üdvözöllek a műsorban.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Első kérdésem, hogy véleményed szerint mit okoznak az ilyen adhoknak tűnő kormányzati lépések, adhok gigantikus összegű kiadások a hazai fiskális politika megítélésében?
Mondhatjuk azt, hogy a választások után egészen talán júliusig, főleg május-június-július időszakban, amikor rengeteget beszéltünk is erről, konzisztensnek tűnt a magyar gazdaságpolitika, végrehajtott egy fordulatot, ami a költségvetést is érintette, a jelentős kiköltekezés után, ami választás előtt jellemezte, végrehajtott egy fordulatot, és helyre tette, vagy helyre igyekezett tenni a költségvetés egyensúlyát. Itt beszélhetünk egy 2000 milliárd forintos kiigazítás csomagról, aminek nagy része a különadó adóemelések formájában, beruházások elhalasztása formájában megvalósult, és utána megjött a rezsicsökkentés ugye átalakítása, ami szintén egy méretes terhet vesz le már a költségvetés a válláról az idei évben több száz milliárd forint értékben, és július közepétől ez az irány ez kezdett megbomlani. Voltak erre utaló jelek, de a legutolsó jel a hétfői bejelentés, miszerint 49%-os részesedést szerez ugye a Vodafone-ban a magyar állam is többek között, és ezzel a konzisztens, ezzel a gazdaságpolitikai fordulat itt gyakorlatilag elakad, megbomolni látszik, és azt üzeni, hogy a kormány továbbra is a fiskális politikában azt a célt tűzte ki, hogy arra költ, amire szeretne és van célja költeni, arra megtalálja a forrást gyakorlatilag bármi áron, és biztosítja azt a forrást.
Ha az állam résztulajdonossá válik a Vodafone-ban, az ugye állami vagyonszerzésnek minősül, ez technikai szempontból hogyan befolyásolja a költségvetési hiányt, a költségvetés állapotát?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ugye van az eredmény szemléletű hiány, amit az Unió felé is vállaltunk, az idejében ez 4,9% a GDP arányában, és ezt alapesetben nem befolyásolja, hogyha és amennyiben a pénzügyi részesedés szerzés, mint amilyen Vodafone vásárlás is, vagy tulajdonos részesedés vásárlás is ilyen, nem veszteséges az adott cég. Ugye ezt nem tudjuk, hogy milyen volt a 21-22-es üzleti éve a Vodafone-nak, a 21-es évről tudjuk, hogy ott pozitív EBITDA-t ért el a cég. Ha ebből indulunk ki, ezt a teljesítményét fenntartotta, akkor egy nyereséges vállalatról beszélünk, és ebben az esetben az állami részesedés vásárlás az eredmény szemléletű hiányt nem rontja, viszont az fontos megemlíteni, hogy a pénzforgalmi hiányt, tehát amiből az állam meg kell finanszírozza ezt a tranzakciót, azt igenis rontja, és elő kell teremteni ezt a 350 milliárd forintnyi plusz összeget, amit erre a kiadásra szánt.
Miközben ugye az elmúlt hónapokban az állam látszólag mindent megtett, hogy a költségvetési egyensúlyt helyreállítsa, különböző megszorító intézkedésekkel, adódik a kérdés, hogy miből tudja kifizetni az állam a 350 milliárd forintos vételárat.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és csodálkozhatnak is a hallgatók vagy az olvasók, hogy ilyen könnyedén úgymond elkölthet 350 milliárd forintot, miközben május-június óta azt hallják, hogy milyen nehéz helyzetben a költségvetés, rendeket tenni az egyensúlyt, közösen terhet kell vállalni, ha jól emlékszem, a kormányinfón hangzott el az a mondat és indoklás, hogy most jelen esetben mindenkinek a tervállására szükség van, amikor a rezsicsökkentés módosítását és gyakorlatilag a rezsiemelést jelentette be a kormány. És ehhez képest most visszásan, főleg a lakosság szemében az, hogy 350 milliárd forintot mond elszór erre a célra a kormány. De nagyrészt két oka van, vagy két tényezője lehet annak, hogy ezt megteheti a kormány. Egyrészt, hogy ezekből az intézkedésekből, amiről április, május, június óta beszélünk, ugye a több ezer milliárd forintos kiigazításból nem hátrált ki, nem puhította föl, még a beruházás befagyasztások zajlanak, a kiadás lefaragásról megjelentek a rendeletek, ezek a végrehajtása nyilván folyamatban van, az adóemelések már effektívé váltak július 1-től, érzékeltik a boltban a hallgatók is, akár a népegészségügyi termékadó miatt a cukrosüdítő vagy a chipseknek a drágulását, minden ilyen adóemelés lecsapódik, és ebből nem hátrált ki, tehát bejön ez a stabilizáló intézkedéseknek a kedvező hatása, már zajlik, és idén évben effektívé válik jelentős részben, másrészt pedig ne felejtsük el, hogy a magasabb, sokkal magasabb infláció, mint a tervezett az elmúlt hónapokban megvalósult, azzal állunk szemben, ez a magasabb árakra rakódik rá ugye a 27%-os áfa, ez pedig a magasabb infláció miatt magasabb áfa bevételeket eredményez. Gyors, egyszerű számítások szerint az első 6 hónapban 700 milliárd forintos többlet áfa bevétel valósult meg. Persze érdemes megjegyezni, hogy a többlet infláció, a nyugdíjemelések, a plusz nyugdíjemelésen keresztül, valamint a plusz kamatkiadásokon keresztül csökkenti ennek a plusz áfa bevételnek a kedvező hatását, de mégis ott van ez a plusz áfa bevétel, és nem arra költi a kormány, hogy mondjuk a kiigazításokat mérsékelje, az adóemelésekből visszavegyen, vagy akár a rezsicsökkentést úgy módosítja, hogy bizonyos köröknek kedvezőbb legyen ez a módosítás, és ne járjon akkor a lakossági tehernövekedéssel, nem ezt csinálja, hanem helyette ezt a 350 milliárd forintos vásárlást hajtja végre.
És milyen üzenete van ennek szerinted a lakosságra nézve, akiket már te is említettél, mit üzen a befektetőknek, és például a hitelminősítőknek, akiknek nemrég volt egy rossz kilátásba helyezése Magyarországgal szemben?
Így van, kezdjük talán a lakossággal, ahogy említettem, ez azt üzeni, hogy a gazdasági célokra, hogy egy Vodafone részesedés vásárlás, az állam gazdasági funkciói növekednek, ez a kormány értékítéletében előrébb való, mint bármilyen más befektetés. Ugye itt jellemzően a költségvetést megfigyelők, hogy milyen terület mennyi pénzt kap, jellemzően az egészségügyet, oktást szokták sorolni, főleg, hogyha most ide veszük, hogy szeptember 1-én milyen körülmények között kezdődik meg az iskola, ugye a pedagógus hiányról már hallottunk, a tanárbéremelési igényekről hallottunk, ott ugye a kormány arra hivatkozik, hogy nincs meg az a fedezet, a forrás, másik oldalon viszont megvan a Vodafone ügylet finanszírozására a forrás, vagy akár azt is halljuk, hogy a várható gázhiány, vagy gázválság, energiaválság miatt az iskolákat, illetve állami intézményeket fatüzelésre próbálják átállítani. Kérdés, hogy egyáltalán, hogy lesz az átmenet, biztosítva lesz az ősszel az iskolák téli fűtése. Ugye hallottunk már azt is helyettes államtitkártól, hogy 20 fok fölé nem feltétlen kell fűteni, nyilván ez azért, mert a gáz drága lesz, hiány lesz belőle, de ez is a költségvetést érinti, és nem ad akkora összeget belőle a költségvetés, mint amit adhatna, hogyha ezt a 350 milliárd forintot arra a célra használná föl. A másik nagyon jó kérdés, igen, hogy mit üzen ez a befektetőknek és a hitelminősítőknek. Ugye május óta ezt a gazdaságpolitikát a piacok és a befektetők kedvezően fogadták, ugye részben a rezsicsökkentést feladta, a költségvetést konszolidálja, kiigazítja, adót emel, de mellette kiadást is csökkent, és ebből vesz most vissza, vagy gyakorlatilag ezt elakasztja több intézkedés. A kormány, a Vodafone ügylet az egyik legfontosabb jelennek, és egyébként már ugye a hitelminősítő is két hete az S&P volt az első, aki egyfajta ilyen figyelmeztetést megfogalmazott azzal, hogy negatív kilátást adott az adósbesorolásra, és fontos szempont volt az döntésében, hogy a költségvetési fegyelem nem fog sérülni. Most azt látjuk, hogy ennek a sérülésének a folyamata elkezdődött, és nem mellékes szempont lesz majd az sem, és ezt nem tudjuk még, hogy mi lesz majd az uniós forrásokkal, mert az egy nagyon fontos szempont mind a befektetők szemében, mind a hitelminősítők szemében a későbbi döntéseik meghozatalakor.
Mit jelent a fiskális alkoholizmus kifejezés, amit a cikkedben használsz?
Igen, ezt már az elmúlt hónapokban is írtuk, ugye főleg a parlamenti választások előtti állami kiköltekezésre használtuk, amikor is több ezer milliárd forint kiment közvetlenül a lakosságnak, és egyébként érdemes elmondani, hogy a lakosság a választások előtt közvetlenül jól járt, de az elmúlt hónapokban olyan intézkedések voltak, amikben közvetlenül rosszul járt, elég csak a rezsicsökkentés módosítására, rezsiemelésre gondolni, valamint akár a kata szigorítására, amikor az érintett érintettek, ugye nagyobb adóteherre kell szembenézniük.
Akkor már mondjuk el azokat a pluszokat is, amiket a választások előtt viszont pluszként kaptak.
A legjelentősebb tétel az a közel 700 milliárd forintos SZIA visszatérítés a gyerekes családoknak, ugye a tavalyi év befizetett SZIA-jukat visszakapták az érintettek. Volt ugye egy összegben fizette ki az állam a 13. havi nyugdíjt, volt fegyverpénz és további célzott állami közalkalmazotti béremelésekről is beszélhetünk, ami az év első felében nyilván célzottan a parlamenti választások előtt ment ki, és ez egy ilyen, nyilván ez állami kiköltekezés, részben politikai célokat is szolgál, részben gazdasági célokat is szolgál, ezzel pörgette meg gyakorlatilag az első fél évben nagy részt az állam a gazdasági növekedést, részben az állami beruházásokon keresztül, a magánberuházások támogatásán keresztül, valamint ugye a fogyasztóknak adott extra juttatásokon keresztül, ami lecsapódott a kiskereskedelmi forgalomban, olyan növekedést láthatunk, mint még az elmúlt években nagyon ritkán, vagy szinte soha, és ehhez azért hozzá lehet szokni, tehát hogy az állam nyilván politikai, részben politika okokból, részben pedig a gazdaság fűtése, vagy a gazdaság támogatási okokból hozzászokik, és nehezen jön le erről a költségvetési kiköltekezésről, és ezt nevezzük alkoholizmusnak, hogy nehéz erről lejönni, és amikor azt mondtuk májusban, hogy megkezdődött egy ilyen leszokási folyamat, ami fájdalmas, nyilván fájdalmas volt a kiigazítás, fájdalmas lesz ennek az adóemelésnek a hatása, fájdalmas a rezsicsökkentés megszüntetésének, vagy részbeni feladásának a hatása, ez mint minden ilyen addikcióról való lejövés, az fájdalmas az érintetteknek, és most úgy néz ki, hogy ez a lejövés az alkoholizmusról, ez most elakad, ami egyfajta, akár hogyha magunkból indulunk ki, természetes folyamat is lehet.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója volt a Checklist vendége, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
Köszönöm szépen.
Most pedig a Portfólió szerdán megjelenő heti podcastjéből hallhattok egy rövid részletet, amiben Palkó Istvánt, a Portfólió pénzügy rovatának vezető elemzőjét kérdeztük arról, hogy egy friss felmérés szerint hogyan helyezték el a pénzüket a magyar háztartások. A teljes adás holnap, azaz szerdán jelenik meg a Portfólió podcast csatornáján.
Nagyon sokféle instrumentumot említettél, a készpénztől kezdve a részvényeken át a bitcoinig, de akkor nézzük már meg konkrétan azt, hogy mi derül ki az adatokból, miben tartja a legtöbb háztartás a pénzét jelenleg Magyarországon, és hát akkor van ebben lényeges változás a korábbi évekhez, fél évekhez, negyed évekhez képest?
Például a kripto devizákat nem tartalmaz az MNB statisztikája, olyan értelem, hogy nincs külön megbontva, de az egyébben bizonyára ez is benne van, de ott azt már nem összetezi a jegybank. Ami fontos, és ami jól nyomon követhető, azok közül a folyószámlabetét a legfontosabb. 10.900 milliárd forint volt június végén folyószámlán magyar és külföldi bankoknál összesen. Állampapírban, tehát magyar állampapírban volt 10.200 milliárd forint, tehát ez nem messze van a folyószámlától, tehát majdnem ugyanakkor összeget tartunk ebben a kettőben. A dobogónak a harmadik fokán pedig a készpénz áll, ami nagyjából 7000 milliárd forint lapul a magyarok zsebében. Ez azért elég óriási és megdöbbentőnek tűnő összeg. Pénzforgalomra ennek csak egy töredékét használjuk, és aztán ezt követik a befektetési alapok, életbiztosítások, nyugdíjpénztárak és tőzsdei részvények.
Hát engem a készpénz mellett meglep mindig a folyószámlán tartott pénz is egyébként, hogy ilyen irgalmatlan mennyiségű összegek. Ez gyakorlatilag bejön a fizetés, és nem nyúlunk hozzá, amit elköltünk, a többit pedig ott parkoltatjuk, jól mondom? Körülbelül ezt kell érteni alatta?
Igen, hát itt az immobilitásra érdemes felvinni a figyelmet, tehát hogy a magyar lakosság rendkívül nehezen mozgatja meg a pénzét, nem szeret szolgáltatót sem váltani, nem szereti máshova átvinni, és itt a szokás hatalma az abban is érzékelhető, hogyha nem érdemes lekötni a pénzt, mert alig fizetnek a bankok valamit a lekötött betétek is, akkor egyszerűen ott marad. Most már elmondható az, hogy a bankoknál parkoltatott betétben lévő összegnek a 80%-a, több mint 80%-a, az nincs lekötve, egyszerűen ott van, és annak ellenére, hogy emelkedett az elmúlt egy évben a kamatkörnyezet, sőt jelentősen emelkedett, nem változott meg a lakossági ügyfelek magatartása ebből a szempontból, továbbra is rekordszinten van a lekötés nélküli állománynak az aránya, és hát egy külön cikkben foglalkoztunk egyébként azzal, hogy még az MNB statisztikája is torzít abból a szempontból, hogy a tömegek számára azok a kamatok, adatok, amik a statisztikákban egyébként átlagként jelennek meg, egyáltalán nem érhetők el. A nagybankok többségénél 0,5% alatti kamatot fizetnek, még a lekötött betétekre is. Ennek ellenére ott van ez a pénz a folyószámlákon, és ez azért nagyon káros jelenség, ugyanúgy, ahogyan a készpénznek a nagy állománya is káros, hiszen minél magasabb az infláció, annál nagyobbat veszít az értékéből a pénzünk. Ugye említettem, hogy ez egy külön téma, hogy az infláció az miként hatott a pénzügyeinkre. Hát elmondható, hogy ugye az első fél évben 2,3%-kal nőtt a megtakarításoknak az állománya, a lakosságé, viszont ennek az értéke az, ami számításaink szerint 5,7%-kal csökkent a körülbelül 8,5%-os féléves infláció hatására, tehát elvesztettük gyakorlatilag a pénzünk értékének több mint az 1/20-át fél év alatt, csupán emiatt a nagyon magas drágulás miatt.
Azt értem, hogy az infláció miatt folyamatosan gyengül mind a készpénzünk, mind a folyószámlán tartott pénzünk is, tehát veszít az értékéből, de mondjuk például, hogyha folyószámlán tartjuk a pénzünket, az a bankoknak jó egyébként?
Jó, néha azért panaszkodnak, hogy túl sok a likviditásuk, és nem tudnak vele mit kezdeni, és akkor ennek helyet kell találni, de egyébként nyereségesség szempontjából nagyon jó, hiszen egy úgynevezett betéti marzs tágulása, vagy a betéti marzs, mint profitot tartalmazó jelenség az érvényesül. Ez azt jelenti, hogy miközben emelkednek a hitelkamatok, a bankoknak nem kell a lakossági forrásokért versenyezniük, ezért alacsonyan tudják tartani a kamatokat, és ez az úgynevezett betéti marzs, ami a bankközi kamatláb és az átlagos betéti kamatnak a különbség, ez folyamatosan tágul. Tehát ahhoz képest, ahogy a piacon tudnának forrást bevonni a bankok, a lakosságtól sokkal olcsóbban tudnak bevonni, egyszerűen nem fizetnek szinte kamatot a betétekre, és ennek következtében egy több száz milliárd forintos éves nyereség tud keletkezni, részben a hitelmarzs tágulása, részben a betéti marzs tágulásán keresztül. Ugyanakkor ennek egy részét most elkezdte az állam elvonni, pont erre hivatkozva, erre az általam említett jelenségre hivatkozva, például Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter ugye bejelentette a banki különadónak a bevezetését, ami 250 milliárd forint egy évben a bankok számára. Ő azzal indokolta, ilyen számokat említett, és ezek már azóta kicsit változtak, hogy 0,3%-on tudott bevonni a lakosságtól forrást a bankrendszer, amit akár állampapírban, akár hitelformájában 7%-on tudott kihelyezni. Most ezek a kihelyezési kamatok, ezek még tovább nőttek azóta, hiszen azóta tovább emelkedett az infláció és vele a kamatkörnyezet. De összességében az, hogy ilyen olcsó és rengeteg forrása van a bankszektornak a lakosságtól, az azt jelenti, hogy nincs rászorulva egy kamatversenyre, és ez kellemes helyzetet teremt neki akkor, amikor profitot kell előállítani.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!